Azt remélem, hogy sokak támogatásával nem pénzügyi kiigazító programot hirdet a második Gyurcsány kormány. Ezért érdemi strukturális működési változások sorozatát és bizonyos tekintetben társadalmi, filozófiai és kultúraváltási programot, amelynek a lehető legrövidebb távon három pillére van. Hosszabb távon pedig, amit teszünk, az három nagy reforma, a közigazgatás, a közszolgálat átfogó reformja, az egészségügyi reform, a nyugdíj reform előkészítése. Ezek a legmélyebb reformok. Rövid távon az államreform legelső lépései a kiadások szerkezeti változtatásokkal összefüggő érdemi csökkentése, örökre elvetjük a fűnyíró elvet e tekintetben. Másodszorban a közteher viselésbe bevontak számának érdemi növelése azáltal, hogy olyanokat is bevonunk a közteher viselésbe, akik az elmúlt 15 évben ügyesen kikerülték ezen közfelelősségben való részvételt, a jövedelmek érdemi kifehérítése új intézmények és megoldások útján, és harmadsorban teszünk olyan a lépéseket, amelyek az általános adószinteket növelni fogják. Kezdjük az első csomaggal. Az államreformhoz kapcsolódó intézkedések a legrövidebb távon. Ezek messze nem az intézkedések összességét jelentik. Ezek elsősorban azokat az intézkedéseket foglalják össze, amely az előttünk álló egy pár hónapnak a teendőit foglalják össze. A már megtett és a következő napokban megtett intézkedések hatására a minisztériumok főbb vezetőinek száma megfeleződik. A minisztériumokban engedélyezett összes létszám már az idei évben közel negyedével csökken. Mindezek hatására a 2006-os 80 milliárd forint minisztériumi igazgatási költség 2008-ra mintegy 20 milliárd forinttal csökkenni fog. Hozzányúlunk a költségek szerkezetéhez, struktúrájához. Van olyan minisztérium, amelynek a létszáma a következő egy évben kevesebb lesz, mint a mai létszámnak a fele. A minisztériumi gépkocsik számát egy lépésben 751-ről 433-ra csökkentettük. Ma a minisztérium igazgatás 350 ezer négyzetmétert használ, közel 30 ingatlanban. Az átalakítást követően ennek több mint felére nem lesz szüksége. 160 ezer négyzetméternyi ingatlant fogunk összesen használni. A régi, egyébként nem erre a célra épült épületeket eladjuk. Ebből a következő kettő évben mintegy 100 milliárdos nagyságrendű bevétel fog befolyni, és nagyon rugalmasan, pontosan annyi ingatlant fogunk bérelni, amire nekünk szükségünk van. A bevételből származó kamatjövedelmeket is tekintve, az ilyen módon használt ingatlanok működtetési és bérleti díja együttesen kisebb lesz, mint a mai működtetési díj és realizált kamatjövedelem együttesen. Átszervezzük a központi költségvetés teljes intézményrendszerét. Több mint 190 megyei szervezetet regionális szervezetté alakítunk át. Ezt tesszük a rendőrséggel, ezt tesszük a közlekedési felügyeletekkel, ezt tesszük például az APEC-kel. Csak ennek nyomán több mint további 4000 fővel csökken az e szervezetekben dolgozóknak a létszáma. Működési költségeik 15 milliárd forinttal csökkennek. Közel 120 azonos feladatot ellátó intézményt összevonunk. Ezzel elsősorban a vezetői állások szűnnek meg, hiszen nem azoknak a munkája válik szükségtelenné, akik ott ülnek a számítógép előtt és dolgoznak, hanem az őket irányítók munkájából tartunk majd kevesebbre igényt. Ezen átszervezések hatására, tehát az összevonások hatására további 4000 fővel csökken ezen szervezetekben dolgozók létszáma, működési költségeik több mint 10 milliárd forinttal csökkenni fognak. Több mint 30 olyan intézmény van, amelynek feladatai az indokoltság hiányában meg fognak szűnni. Ilyenek között található például az a határőr igazgatóság, amely ma az Európai Unió belső határain még mindig működik. Nincs rá szükség. 4100 fővel fogjuk csökkenteni továbbiakban az itt foglalkoztatottak létszámát. 12 milliárd forinttal csökken a működési költség. Átalakítjuk az önkormányzatokat azért, hogy hatékonyabbak legyenek. Ma a megyei önkormány az illetékhivatalok nélküli igazgatási költsége mintegy 35 milliárd forint. A regionális önkormányzati rendszer megalakítása az azt támogató igazgatási intézmények létrehozása ezt a 35 milliárdot nagyjából 20 milliárddal tudja majd csökkenteni. A kistérségi társulások kötelező előírásával több 10 milliárd forint megtakarítást lehetne elérni, egyszerűbb átlátható finanszírozás megteremtése csak ezen az úton képzelhető el. Azt reméljük, hogy a parlamentben ülő pártok mindegyike megérti, hogy a egy kistérségben működő önkormányzatok okos együttműködése az energiákat szabadíthat fel, és jobb szolgáltatást eredményez, ráadásul mindezt olcsóbban megtehetjük. A kormány kezdeményezi, hogy a jövőben az 1000 fő alatti településeken nem működhessenek önálló polgármesteri hivatalok, hozzátéve azt, hogy a kormány támogatja, hogy valamennyi településnek az önkormányzáshoz való joga megmaradjon, azaz az önkormányzatok továbbra is működni fognak. Azt javasoljuk, hogy az 1000 fő alatti településeken körjegyzőséghez kelljen csatlakozni. Ma több mint 300 olyan 1000 lélekszám alatti település van, ahol önálló hivatalt tartanak fent. Működési költségük csak ezeknek mintegy 6 milliárd forint. A körjegyzőségek esetén ezen önkormányzatok megtakarítása meghaladja a 2 milliárd forintot. Ma az önkormányzatok összes igazgatási költsége az országban 450 milliárd forint. Indokolt az önkormányzati igazgatás 450 milliárd forint költségének 5-10%-os csökkentése. Ez ugye 20-50 milliárd forint költség megtakarítással jár. Önkormányzati képviselőnk annyiban Magyarországon, amelyből egy közepes város kitáll. 25 ezer helyi önkormányzati képviselő összesen 20 milliárd forint tiszteletdíjat és 5 milliárd forint költségtérítést visz haza. Indokolt ezen 25 ezer önkormányzati képviselő számának, tiszteletdíjának és költségcsökkentésének érdemi csökkentése. Azt gondoljuk, hogy ezzel további 8-10 milliárd forint takarítható meg. A intézkedések nagyjából 2008-ra tudják kifejteni teljes egészében akkor hatásukat, hogyha a parlamentben van kellő elszántság, hogy ne azt magyarázzák meg a képviselők, hogy miért kényelmetlen ilyen döntéseket hozni, hanem azt magyarázzák meg a képviselők, hogy miért fontos az országnak nem erre költeni a pénzét. Ezt a pénzt az emberektől és a vállalatoktól vesszük el. El lehet dönteni, hogy erre kell költeni, vagy másra. Amit itt költünk el, azt nem tudjuk máshol költeni. Amit itt költünk el, azt elvesszük valakitől. Mindezzel együtt én a legfontosabbnak talán azt a döntést gondolom, amelynek ma nem tudom megmondani a pénzügyi hatását, de be kell önöknek valljam, hogy messze a legjelentősebb politikai következményekkel és költségvetési következménnyel fog járni. Az a kormánypártoknak a közös szándéka, hogy a közszolgálatban évtizedek alatt kialakított rendkívül merev alkalmazási és jövedelmi struktúrát, vagy fizetési struktúrát, amelyben az alkalmazás feltételeinek legfontosabb részeit nagy országos törvényekben rögzítjük, mi több a jövedelemhetően a hivatali előmeneteltől, a munkában eltöltött időtől, nem pedig a teljesítménytől függ. Ezzel lehetetlenné tesszük, hogy egy földrajzi és egy biológia tanár között, akik 10-10 éve dolgoznak, valóságos teljesítményük alapján különbséget lehessen tenni bérben, hogy két nővér között érdemben különbséget lehessen tenni, sőt, már a lényegében lehetetlen valaki a közszolgálatból alkalmatlanság okán elbocsátani. Ma nincsen ilyen lehetősége egyetlen egy kórházvezetőnek vagy iskolaigazgatónak. A közszolgálat teljes szabályozási rendszerét rugalmassá tenni. azt a fajta rugalmatlanságot, amelyet ma ezek a jogszabályok okoznak, ezeket megszüntetni, és érdemben növelni a közszolgálatot végző intézmények vezetőinek döntési szabadságát annak érdekében, hogy teljesítménykritériumokkal, alkalmazási feltételek megváltoztatásával növeljék és növelhessék az intézmények teljesítményét. A közszolgálatban alkalmazandó szabályozási és jövedelmi viszonyokat közelebb kívánjuk vinni a közszolgálaton kívüli világ alkalmazási és jövedelmi viszonyaihoz. De hasonló teljes elvárással, teljesítménymérésel és rugalmas alkalmazási rendszerekkel. A kiadások idei évi csökkentése 170 milliárd forintot fog elérni. Most csak az idejéről beszélek, hiszen az, amiről az előzőekben beszéltem, azok a következő másfél-két évben teljes egészében kiteljesedő intézkedések lesznek. Ezek között a központi költségvetési szerveknél zárulásokat hajtunk végre, az államháztartási tartaléknál hasonlóképpen járunk el, intézkedéseket teszünk a gyógyszerkassza és a gyógyító megelőző ellátások jelentős többletköltségeinek mérséklésére. Egyetlen egy számot hadd mondjak itt fejből, ha nem igaz, akkor majd pénzügyminiszter úr kiigazít. A költségvetési törvényben 298 milliárd forint volt a gyógyszerkassza tervezett mértéke. Ha nem tennénk semmit, akkor a végső költségvetési teher elérhetné a 380 milliárd forintot. 90-100 milliárddal több, mint a költségvetésben van. Kérem szépen, nem tudjuk honnan kifizetni. Olyan megállapodásokat kötöttünk a gyógyszergyártókkal, és olyan szabályozást vezetünk be a következő hetekben, amellyel nagyjából 340 milliárd forintban meg fog állni a gyógyszerkassza. Ez éppen 42-vel több. Itt egészen nyilvánvalóan a teljes gyógyszer árszabályozás és a gyógyszerfogyasztást befolyásoló különböző szabályok és magatartásoknak az érdemi végiggondolására van szükség. Második nagy csomag, ami arról szól, hogy hogyan lehet azokra is kiterjeszteni a közteher viselés felelősségét, akik eddig valahogyan ügyesen ezt kikerülték, vagy nagy mértékben csökkentek. Magyarországon ma egy évben átlagosan 5-600 vagyonosodási vizsgálatot végez az adóhivatal. A vagyonosodási vizsgálatok azt vizsgálják, hogy az utolsó 5-6 év bevallott jövedelme és az utolsó 5-6 év vagyongyarapodása hogy áll arányban a magánszemélyeknél. Minden egyes vagyonosodási vizsgálatnál átlagosan több mint 10 millió forint adó hátralék, minden egyesnél 10 millió forint adó hátralékot állapítanak meg. Több milliárd forintos bevétel van itt. Az APEC mai szabályozási keretei között arra készül fel, hogy 2007-től a következő évtől kezdve évente nem pár száz, hanem legalább 10 000 vagyonosodási vizsgálatot fog elvégezni. Annak érdekében, hogy ez ne teremtsen méltánytalan feszültséget, olyan szabályozást fogunk alkalmazni, amely azokra adják, hogy mégiscsak áttekintik az utolsó 5-6 év adóbevallását, és esetleg úgy gondolják, hogy megvizsgálják, hogy minden jövedelmüket rendesen bevallottak-e, és úgy gondolják, hogy talán a vagyongyarapodásuk és a korábban bevallott jövedelmek nem állnak egymással arányban, és önrevíziót kívánnak elvégezni, azok számára majd az önrevízióhoz kapcsolódó különböző terhek fizetési kötelezettség alól mentesítést fogunk adni, sőt, bizonyos szint fölött hosszú időszakra a részletfizetési kedvezményt is kívánunk tenni. Azaz mentesülhetnek a bírság és az önellenőrzési pótlék befizetése alól, és az adóhátralék megfizetését akár 5 évre is vallhatják. 2. Viszonylag széles körben kialakult a gyakorlat, hogy a vállalkozások jelentős része a vállalkozás adózott eredményét azt osztalék kifizetés helyett pénztárban tartják nyilván, mintha ott lenne, és mindeközben a vállalkozások tulajdonosai azt sajátjukként használják. Viszonylag ismert és bevett gyakorlat. Azzal a szabályozással kívánunk élni, amely az adott gazdasági szervezetnél egyébként indokolható készpénzforgalmon felüli pénztárállományt fizetési kötelezettséggel terheljük, amelynek mértéke közelít az osztalékadó mértékhez, az ma nem tőzsdei társaságnál 25%, ez nagyjából 20% lesz. A szabályozás részletei a következő napokban benyújtandó jogszabályból világosak lesznek. Itt is igaz, mint az előző állapotnál. Ha valaki úgy gondolja, hogy talán még sincs ott a pénztárában az a pénz, amit folyamatosan nyilván tartott, mert itt egyébként a napi kivonatok alapján kell majd éves átlagot számolni, és azt gondolná, hogy talán mégsem szeretné ezt a nagyon magas értéket folyamatosan adózni, azoknak lehetőséget fogunk arra teremteni, hogy egyszer a pénztárban kimutatott, de ott nem lévő pénz, azt egy alacsony adóval, méltányosan, hosszú időre, akár elhúzott részletfizetési kedvezmény mellett büntetés nélkül megtehesse. Harmadsorban. Magyarországon a vállalkozásoknak közel 40%-a folyamatosan veszteségesnek mutatja ki magát. Jól tudjuk, a gazdasági racionalitás egyébként az, ha valami 3-4 évig veszteséges, minden bizonnyal becsukna a bolt. Nálunk valahogy ez úgy tud működni, hogy mégsem csuk be a bolt. Éppen ezért társasági általány adóként bevezetjük az elvárt adót, amely egy rendkívül alacsony adómérték. A társaság árbevételének 2%-ára vetítjük a társasági adó 16%-át, azzal egy gyors felszámolással a társaság árbevételének 0,32%-a az elvárt adó, amely természetesen a társaság által fizetett társasági adóból levonható, azaz a többet fizet, annál ez a teher nem jelentkezik. És tegyük hozzá, aki azt jelenti az APEC-nak, hogy az én körülményeim okán valóban veszteséges leszek idén, mert jött még egy pék a faluba, és most ketten küzdeni fogunk egymással, hogy itt olyan árverseny lesz, hogy én veszteségben megyek. Azért, mert valami megváltozott. Akkor az APEC fényben feljogosított módon, ő ennek megfizetése alól előzetesen is már, ha kell, utólag is mentes. Azaz, akinek a gazdálkodási körülményei valóságosan valószínűsítik a veszteséges gazdálkodás, azokra nem fogunk ilyen adót kiróni. Akik viszont változatos technikával elköltségedik a teljes árbevételt azért, hogy egy fillér adót sem kelljen fizetni, azok azt gondolom, hogy úgy méltányos, hogyha ezt a rendkívül szerény mértékű elvárt adót ezt megfizetik. Hogy mondjak itt egy számot, hogy érzékeljék, hogy mekkora ez a probléma és mekkora ennek a hatása. Az elvárt adó, ez az árbevétel 0,32%-a 50-60 milliárd forintnyi éves adóbevételt hoz. 4. A 70-es évek közepe óta van arról folyamatos elemzés és jelentés, hogy külföldön egyébként a magyar törvényekkel ellentétes módon jövedelmet és vagyont halmoznak fel magyar magánszemélyek. Azt kívánjuk, hogy a külföldön fölhalmozott vagyonok azok visszatérjenek Magyarországra és itt forogjanak. Kerüljenek bele a gazdaság vérkeringésébe. És zárjuk le ennek a hosszú ellentmondásos helyenként hazugságokkal terhelt időszaknak az évtizedeit. Európai példák sokaságát Németországtól Olaszországig tanulmányozva a kormánynak az a szándéka, hogy önálló törvényi szabályozásban lehetővé teszi a külföldön eddig nem jogszerűen tartott jövedelmek és vagyonok hazahozatalát. Ehhez kapcsolódóan a múltra vonatkozóan büntetlenséget ígér. Egy 10% körüli adóteher megfizetése mellett ezeket azt mondja, hogy tessék kifehéríteni és hazahozni. Hogy érzékeltessem a nagyságrendet, itt egyes elemzések szerint 1000 milliárdot meghaladó vagyon van külföldön. Két megszorítást kell, hogy tegyünk. Az egyik, csak olyan országból lehet hazahozni a vagyont, amelyik megfelel a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi követelményeinek, már csak azért is, hogy ne lehessen most hirtelen kivinni a vagyont a vagyonvizsgálat elől, és majd utána így hazahozni. Mert akik a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatosat aláírták, azokban az országokban ezt nem lehet megtenni. Kettő. Nem élhetnek ezzel a joggal a parlamenti képviselők és a kormány tagjai. Már csak azért sem, hogy még a vádat is elkerüljük, vagy a gyanút is elkerüljük, hogy a politikai elit a maga számára kíván menekülési útvonalat teremteni. Három. Természetesen ez csak a múltban, azaz Ma van 10-e, a 2006. június 9-e előtt külföldre került vagyonokra vonatkozik. A mentesítés csak ennek nyilvános bejelentése előtti ittban kivitt pénzre fog vonatkozni. Azaz, aki ma viszi ki, mert hogy hallja, hogy majd haza lehet hozni és ki lehet fehéríteni, aki ma viszi ki, az már bűncselekményt fog elkövetni, olyat, amelyről nem fogunk adni mentesítést. 5. Ma a gazdasági pénzügyi bűncselekmények nyomozati jogköre több szervezetnél oszlik meg. Ezeket a jogköröket, kapacitásokat, ezt a kompetenciát egyesíteni szeretnénk. Az a szándék, hogy a vámis pénzügyőrség legyen Magyarországon, az adócsalások feltárásával, a különböző gazdasági és pénzügyi bűncselekmények felderítésével kapcsolatos nyomozati tevékenységnek a központja, vám, jövedéki ügyek és minden egyéb ide fog tartozni. Ugyancsak a megnövelt közfelelősség és közteherviselés céljából szolidaritási adó bevezetésére önálló törvényt fogunk alkotni. 6 millió forint feletti jövedelmek esetén a magánszemélyek plusz 4% szolidaritási adót fizetnek, ez havi 500 ezer forintos jövedelmet jelent. Azt gondoljuk, hogy tőlük elvárható, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a közteherviselésből, és hasonlóképpen a vállalkozások ugyancsak 4%-os szolidaritási adó fizetésére lesznek kötelezettek a következőkben. Ezen társaságoknál a szolidaritási adó tekintetében a társasági adó kedvezmények nem érvényesíthetőek. Azaz, ezt azok a nagy multinacionális cégek is meg fogják fizetni, akik különböző kedvezmények okán ma nem fizetnek, vagy csak részben fizetnek társasági adót. A magyar vállalkozások, pénzügyi vállalkozások, hitelintézetek egy jelentős része olyan körben végzi tevékenységét, amely körben közvetlen állami támogatást nyújtás is, és ezzel együtt piaci előny megteremtése is folyik. Olyan többletjövedelem keletkezik tehát speciális piaci helyzetből vagy állami részvételből, amely többletvedelem az nem egyszerűen a hatékony gazdálkodásból származik, ezen többletjövedelmek külön adóztatására önálló jogszabályban kíván a kormány lehetőséget teremteni. A magánszemélyek szolidaritási külön adója több mint 20 milliárd forintot, a vállalkozások szolidaritási adója egész évben mintegy 170 milliárd forintot, a különböző vállalati külön adók mintegy 50 milliárd forintot tehettek ki. A kormány az átlagot messze meghaladó ingatlan vagyonnal rendelkezők nagyobb közteherviselésének megteremtésére széles körben bekívánja vetni az értékalapú ingatlan adót a lakó és üdülő ingatlanokra, ehhez a szükséges feltételeket megkívánja teremteni, és az adót 2008-tól bekívánja vezetni. Sok edzés és munka vár itt ránk, számításba venni ezt az ingatlan vagyont, számításba venni ennek az értékét. Amikor ezzel végzünk, akkor lehet, újra mondom, és szeretném ebben a méltatlan vitákat elkerülni, az átlagot érdemben meghaladó értékű ingatlan vagyonokról beszélünk. Nem az nagyon átlagos, egy-két szobás panellakásról, vidéki kicsi házakról beszélünk. A magyar lakásállomány jelentős része az 10 millió forint alatti értéket képvisel Magyarországon. Amiről mi beszélünk, az többször 10 millió forintos értéket feltételez nagyjából azzal, hogy a magánszemély ingatlan vagyonát az értékszámítás tekintetében összevontan kell majd kezelni.